A Nezágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője az Aréna vendége. Jó estét kívánok, én Exterde Tibor vagyok, jó estét kívánok.
Jó estét. Örülök,
hogy elfogadta a meghívást. Tarlós István, ha akarna, fürödhetne az ajánlószerzényekben. A szocialisták is nagyon gyorsan összeszedték a lehet más a politika és a Jobbik most még gyűjt. Lehet-e tudni, hogy melyiknek kell többet dolgozni, hogy meglegyen a főpolgármester jelölés?
Egész pontos adatokat nem lehet tudni. Ugyan a pártok nyilvánosságra hoztak az elmúlt napokban adatokat, hogy hogy állnak, de ugye mindig egy szervezeten belül elkalódhatnak, illetve a központ által nem ismert ajánlószelvények is lehetnek. Alapvetően azt lehet mondani, hogy hivatalosan 28 ezerre van szükség. A közszabály szerint egy plusz 10%-ot érdemes, mert lehetnek téves kopogtató cédulák is, rosszul kitöltöttek, érvénytelenek, és azt tudjuk a jelenlegi híranyag alapján, hogy még azért jó pár ezer kopogtató cédulára ezeknek a pártoknak szüksége van. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy az utóbbi napokban egy nagyon intenzív kampányt folytattak, mert kampánynak nem csak azt nevezzük, hogyha a plakát pozitív üzenetei vannak kirakva az utcára, azt is, hogyha aggódni kell egy párt sorsáért, és a LMP ezt azt gondolom elég ügyesen folytatta ezt a kampányt. Az utóbbi napokban mindannyian, akik hírt követjük a híreket, megtudtuk, hogy az LMP-nek segíteni kell, hogyha az ember szeretné, hogy a LMP életben maradjon.
Múlt héten még a szükséges ajánlószervények kétharmada hiányzott, akkor ezek szerint, és Karácsony Gergely is abban reménykedett, hogy az állampolgárok elviszik, ha meghallják, hogy ekkor a baj reálisnak tartja. Tehát lehet naponta 2-3 ezerrel bővíteni?
Azt szokás mondani, kopogtató cédula gyűjtők azt mondják, hogy ennek van egy hulláma, az elején mindig nehéz, az első napokban, utána van egy intenzívebb fázis, és a végén aki valóban kopogtató cédulát kopogtatásra gyűjt, tehát nem különféle hálózatokon gyűjti be, hanem valóban a háztartáshoz bemegy és bekopogtat, azok azt mondják, hogy a végén mindig sokkal nehezebb már begyűjteni, és hogyha a naptárra nézünk rá, valóban nem egyszerű, hiszen hétköznapi napok vannak már csak, péntek délután 4 óráig kell leadni a kopogtató cédulákat, ezek munkanapok, és pénteken ahhoz, hogy délután 4-kor leadják, nagyjából úgy délben fel kell függeszteni a munkát. Azaz, ha így nézzük, lényegében a ma estét lesz, amit még másfél nap áll rendelkezésre. A feltételek tehát nem túl kedvezőek. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ezek a pártok végül is sikerrel fogják venni az akadályt.
Akkor csak röviden játszunk el azzal a gondolattal, hogy mi van, hogyha nem. Ha mondjuk az LMP, aki most ebben a percben nagyobb eséllyel játszik arra, hogy mégsem tud főpolgármester jelöltet állítani, lesznek-e a szavazóiknak irányaik? Hova mennek?
Ez az minden közvéleménykutató számára nagy kérdés. Azt rögtön az elején szögezzük le, hogy egy dolog a párt preferencia az, hogy ki melyik párttal szimpatizál, és egy másik dolog a választói magatartás, azaz, hogy elmegye szavazni, részt vesz-e, véleményt nyilvánít-e az önkormányzati választáson. Lehet, hogy az LMP szavazók egy része a Fidesz-szel, a másik része az MSZP-vel is tudna azonosulni másodlagos preferenciaként, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a másodlagos preferencia volna annyira erős, hogyha a saját pártjuk nem indul, akkor egy másik pártra szavaznának. Hát én megérzés alapján, mert ezt szerintem igazán kutatni nagyon nehéz, ráadásul Budapestről beszélünk, és nem országos politikáról ebben az esetben, én megérzés alapján azt gondolom, hogy a nagyon nagy része az LMP szavazóknak ebben az esetben otthon maradna.
Van annak valami jelentősége, hogy a szocialisták kampányanyagain a párt logó most már csak elektromikroszkóppal látható, még az LMP zöld az egyeninkább uralkodik rajta?
Hát a szocialista párt mindenképpen az LMP-t tartja a legnagyobb ellenfelének. Természetesen a kommunikációjában a Fidesz az ellenfele, hiszen magát a két nagy pártnak tartja, de az LMP-től tart a leginkább, mint ami a szavazótáborát meg tudja osztani. Ott van a legnagyobb átjárás. Ha az LMP erősödik, akkor az eddigi tudásunk alapján nagy részt a szocialista párt kárára erősödik. Már a áprilisi választások előtt is Masterházi Attila nem győzte hangsúlyozni, hogy aki az LMP-re és az MDF-re szavaz, aznak a szavazatai el fognak veszni. Azóta az LMP bekerült a parlamentbe, egy önálló párt képét mutatja, és bizony a továbbra is igen gyenge állapotban lévő szocialista párt szavazóit át tudja magához csábítani. És a szocialista párt azt a taktikát választotta, hogy azonosul bizonyos üzenetekben, színekben, szimbólumokban az LMP-vel. Azt gondolja, hogy az LMP-nek a ez a felszíni megnyilvánulása, szimbólumrendszere volt az, ami miatt a pártot választották, és ha az MSZP ezt felvállalja, akkor meg tudja tartani a szavazókat. Én azt gondolom, hogy valójában a háttérben stratégiai kérdések, identitás kérdések voltak, és nem a színek és a szavak számítanak csupán.
De ez a taktika, ez beválni látszik a szocialisták számára?
Nem, én pont ezt mondom, hogy nem, mert ez nem a színekről és a szimbólumokról szól. Az LMP azért volt sikeres, mert a szocialista párttal szemben fogalmazta meg magát. Nem elegendő, hogyha valaki egy másik gúnyát ölt magára, ha a belseje nem változik meg.
Van-e mandátumbecslésük most a fővárosi önkormányzat összetételére, ha azt fixnek veszük, hogy Tarlós István lesz a főpolgármester? Már azon gondolom, nem sokat kell vitatkozni.
Ez, hát valóban erre igen komoly esély kínálkozik, egy közvetlen választásról van szó, és igazából nincs kihívója Tarlós Istvánnak. Azaz, amikor azt mondta, hogy ő nem fog például televíziós vitára bocsátkozni a választások előtt, akkor nem tudott senki tiltakozni ezzel ellen. Megint csak az április előtti választásra kell emlékeztetni, akkor sem volt miniszterelnök jelölti vita, mert nem volt igazi kihívója Orbán Viktornak, most sincsen igazi kihívója Tarlós Istvánnak. Pontos mandátumbecslést egy közvéleménykutatási adat alapján lehetne készíteni, egy budapesti közvéleménykutatás alapján. Természetesen az áprilisi listás, fővárosi listás eredményeket is figyelembe lehet venni, van, aki ezt tette, van, aki friss közvéleménykutatási adatok alapján dolgozik. Nekünk egyelőre ilyen adatunk nincsen, az azonban más adatokból és az áprilisi eredményekből összefoglalóan elmondható, hogy nagyon komoly esélye van a Fidesznek arra, a Fidesz-KDNP-nek arra, hogy az abszolút többséget megszerzi a 33 plusz egy fős fővárosi közgyűlésbe, a plusz egy fő ugye a főpolgármester. Azaz, ha 17 főt sikerül bejutatni a fővárosi közgyűlésbe a Fidesznek, akkor megvan az abszolút többsége.
Mekkora erre vajon az esély? A nagyon nagy az hát lehet 50%, lehet 99% is.
Ez így igaz. Nem bocsátkoznék ilyen konkrét számban, mert ahhoz az kellene, hogy egy valódi becsléssel jöjjek ide, hogy hogyan néz ki majd a mandátum elosztás a fővárosi közgyűlésben, ilyen nincsen. Azonban azt el lehet mondani, hogyha kiindulásnak csak az áprilisi eredményeket vesszük, amikor 46%-ot kapott listán a Fidesz, jó eséllyel az 5%-os küszöb, és az azóta is népszerű kormánypárt hatására ebből a 46%-ból meg lenne a szükséges szavazatarány most október 3-án is ahhoz, hogy meglegyen az abszolút többség.
Mi a választás tétje a Fidesznek? Kezdjük erős sorrendben.
Hát a Fidesznek van igazából a legnehezebb dolga, mert mindenki abból indul ki, hogy a Fidesz mindenhol győzni fog. És hogyha egy kisebb településen sem győzne a Fidesz, vagy egy megyei jogú városban nem sikerülne esetleg polgármestert állítania, nem sikerülne a többséget megszerezni a közgyűlésbe, akkor bizony megvan annak a komoly veszélye, hogy a hírek arról fognak szólni, hogy a Fidesznek mi nem sikerült. Mert mindenki abból indul ki, hogy minden sikerülni.
A településből kettőben nem a Fidesz győzött?
Bocsánat, nem a kis településekről beszélek, ott a helyi politika az egészen más logika mentén zajlik. A megyei jogú városok, megyei közgyűlések és a főváros, fővárosi kerületek szintjén érdemes szerintem az országos politika logikája szerint vizsgálni az önkormányzati választást.
Tehát azt kell néznünk, hogy mi van a fővárosban, mi van a megyei közgyűlésekben, mi van a megyei jogú városokban.
Igen, ha itt valahol mondjuk a szocialista pártnak sikerül polgármestert megválasztania, akkor bizony arról fognak szólni a hírek, hogy egy helyen a Fidesz-szel szemben felülkerekedett a szocialista párt, és nem arról, hogy a maradék 99 helyen a Fidesz győzött.
Van esély arra, hogy a szocialista párt új helyen tud erősíteni, vagy csak utóvédharcokat tud folytatni Szegeden, itt-ott-amott, meg két budapesti kerületben?
Én azt gondolom, hogy a dolgok jelenlegi állása mellett, amikor hangsúlyozom még egyszer, a kormánypárt népszerűsége töretlen, inkább erősödött ez a támogatottság április óta, mint gyengült. A kormánypárt nem követette el nagy hibákat, a szocialista párt gyenge, és nem igazán tudta újjá szervezni magát, nem tudta megfogalmazni, hogy mit tart rossznak a kormánynak, és mindenki arra vár, hogy itt majd az önkormányzati választások után valami történik a szocialista pártba. Ebben a helyzetben nagyon valószínűtlen, hogy az ön által is említett egy-egy kiemelt korábbi szocialista fellegvár arról kívül a szocialista párt meglepetést tudjon okozni. Melyek ezek a fellegvárok? Szerintem nagyon érdemes figyelni nekünk elemzőknek majd Miskolcot, Szegedet, Nyíregyházát. A nyugat-magyarországi szocialista fellegvárok nagyjából elbuktak, tehát ott már komoly esélyt nem lát senki arra, hogy a szocialista párt felülkerekedjen.
Mennyit számít az, hogy a választási eredményeket hogyan magyarázza majd az országos sajtó?
Hát a hírversenyben sokat számít, hogy aznap mi, milyen képe lesz az önkormányzati választásnak, de tény az, hogy október 3-a után egy új korszak kezdődik a választási logika mentén. 3,5 évig nem lesz választás Magyarországon, ha csak népszavazásra nem kerül sor, illetve előrehozott választásra. 3,5 évig a kormányzás kerül a középpontba, és nem a választás, azaz hosszú és középtávon természetesen maga az eredmény fog számítani, és nem az, hogy hirtelennyiben milyen értelmezés kerekedik felül a szavak versenyében.
Értelmezéseket nem lehet fölülírni azzal a képpel, amelyet az összes televízió mutatni fog, ha a választás úgy alakul, ahogyan most látszik, hogy csupa sárga az ország.
Jó, csak ezt mindenki természetesnek veszi, ezt akartam hangsúlyozni.
Hogy ehhez képest, az
ehhez képest piros hír lesz az, hogyha valahol nem sárga az ország. Őszintén nem fog senki meglepődni, hogyha az összes megyében és az összes megyei jogú városban fideszes polgármester jelöltet választanak meg.
Mi a választás tétje a szocialisták számára?
A jövő. Mesterházi Attilát nyáron megválasztották ugyan 2 évre, de már előbb is céloztam rá, hogy sokan úgy látják, hogy ez egy ideiglenes helyzet a szocialista pártban.
És Mesterházi Attila ezt határozottan cáfolja.
Ezt határozottan cáfolja, és azt mondja, hogy ő nem lesz egészen felelős az önkormányzati választási eredményekért. Mert
azt is mondja, hogy ez komolytalan volna, hogyha ő csak az önkormányzati választások balhéjának elvitelére, meg az országgyűlési választások balhéjának elvitelére választották volna. Szóval ő úgy látszik, hogy szemben láthatóan bízik a pártjában.
Ez így igaz, és én még csak azt sem mondom, hogy igazságos volna, hogyha Mesterházi Attilát számon kérnék az önkormányzati választási eredményért. Jó lehet egy ideje, jó pár hónapja már ő a pártelnök. Én inkább arra figyelmeztetek, hogy szociológiailag bizony ez így működik egy szervezetben. Az önkormányzati választás egyrészt a mandátumszám felezése miatt, másrészt a várhatóan a 4 évvel ezelőttinél sokkal rosszabb szocialista eredmény miatt a szocialista párt holdudvarát és tagságát egzisztenciálisan nehéz helyzetbe fogja hozni. Egy nagyon nagy számosságú, több száz szocialista párttag, aki eddig 10 000 forintokat kapott ilyen-olyan önkormányzati pozíciókért, megszűnik ez a jövedelem forrása, és ez bizony egy nagyon komoly erő lehet a szervezeten belül, ami elégedetlenséget fog kifejezni, és ott egy ilyen tiltakozásnál kicsit mindegy, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Mesterházi Attila éppen a felelős. Az a lényeg, hogy egy nagyon komoly elégedetlenséggel kell majd szembenézni a Mesterházi Attilának, és ha az ő pozíciója nem erős, akkor ennek ő kárvallottja lehet.
Elképzelhető valaki, aki tud valami mást ajánlani? Hát van olyan szocialista, aki, ha tegyük föl, ez így alakul, akkor azt tudja mondani a önkormányzatokból, bizottságokból éppen kirúgott, vagy kibukott szocialistáknak, hogy én majd megoldom, hogy oda visszakerüljetek. Hát ki az, aki ezt most elhinné ilyen számok alapján?
Ez éppen ebből következik, hogy nem is biztos, hogy október 4-én lesz lázadás. Én azt mondom, hogy ebben majd szembe kell nézni a jelenlegi pártvezetésnek, hogy a számos elégedetlen párttag lesz a szocialista pártba, és az sem biztos, hogy ez egyszerűen egy pártvezetés cserét jelent, mert valóban igazi alternatív elit jelenleg a szocialista párton belül nincs, vagy olyan alternatív elit nincs, aki a szocialista párt logója alatt szeretne más politikát csinálni. Inkább a veszély az az, hogy ez a jelenleg meglévő szervezet valóban szerteszéllyel szakad.
Annak látja valami esélyét, hogyha a mostani szervezet szétszakad, akkor valaki más egy baloldali politikai csoportot próbál létrehozni. Gyurcsány Ferencet szokták itt emlegetni, de sokan azt mondják, hogy persze ez a klasszikus vágyvezérelt gondolkodás.
Az egészen biztos, hogy baloldali szavazók lesznek jövőben is az országban. Azt is el szokták sokan mondani, hogy a Fidesz 2/3 többsége részben a választási rendszernek köszönhető. 2010-ben pont annyi szavazója volt a Fidesz-KDNP pártszövetségnek, mint 2006-ban az MSZP-nek és az SZDSZ-nek együttvéve. Azaz igazi nagy választói átrendeződés, szavazóbázis átrendeződés 2010 áprilisán még nem következett be. A Fidesz politikájától függ, hogy ez a Nemzeti Centrum politikájától függ, hogy ez be fog elkövetkezni. De ha be is következik, és tovább tud bővülni a Fidesz szavazótáborra, az egészen biztos, hogy baloldali értékrendű komoly szavazótábor meg fog maradni, és az is egészen biztos, hogy számos kísérlet lesz rá egy elbukó MSZP esetén, hogy erre, ennek a baloldali szavazóbázisnak létrehozzanak egy politikai képviseletet. Az már más kérdés, hogy sikerül-e egy egységes, a teljes szavazóbázist maga mögött tudó alternatív baloldali erőt létrehozni, de egészen biztos, hogy lesz ilyen kísérlet, ha az MSZP valóban, ahogy én mondtam, meggyengülne.
Miért olyan biztos, hogy a baloldali értékrendű szavazók, akik megmaradnak ebben az országban, azok nem fognak a Fideszre szavazni, amikor a Fidesz nagyon sok olyan gesztust tesz, igazságosság, törvényesség, egyenlőség, hosszan lehetne sorolni, amelyek baloldali gondolkodású emberek számára is nagyon vonzóak. Orbán Viktor hosszú évek óta mondja, hogy oda is nyit.
Ez így van. Én nem is mondtam, hogy nem biztos, hogy ne szavaznának át 4 év múlva, azt mondtam, hogy ez a Nemzeti Centrum politikájának sikerétől függ. Arra figyelmeztettem, hogy 2010 áprilisában még csak egy töredéke szavazott át a baloldali értékrendű szavazóknak, vagy vált a Fidesz szavazótábor részévé. Minden esély megvan rá, valóban a kormányfő részéről nagyon komoly erőfeszítéseket látunk arra, hogy középre pozícionálja a pártját, és a baloldali értékrendűek számára is elfogadhatóvá tegye. De hogy ez sikerülni fog, ezt az idő dönti el.
Mi a választás tétje a Jobbik számára?
A Jobbik nagyon nehéz helyzetben van. Egy kicsit hasonló egyébként az LMP-hez, hiszen mind a kettő új párt protestpártként jött létre. A fennálló rendszert szerette volna megváltoztatni, és sikerült egybeforrasztani a kormány ellenes hangulatot egyfajta az egész politikai rendszert érintő kritikával, az akkori szocialista vezetés elutasítottságát és az MSZP és a Fidesz elutasítottságát egyszerre képviselte mind a kettő párt. Ugyanakkor úgymond a perem feltételek megváltoztak. Ez a protest hangulat nincs jelen az országban jelenleg, és ez bizony az LMP és a Jobbik számára is egy nehézséget okoz. Kritika van a kormánnyal szemben, de az a nagyon erős elutasítottsága a kormányon lévő politikai erőnek, ami április előtt adva volt, ez most nincsen. Az LMP is próbál persze a kormánykritikus hangokkal újra egy ilyen erőteret teremteni, és a Jobbik is, de én csak arra figyelmeztetek, hogy most sokkal nehezebb helyzetben vannak. Ráadásul a Jobbikon belül nagyon komoly törésvonalak vannak. Vona Gábor, mint egyébként természetesen minden politikus, arra van károsztatva, hogy sikeres legyen. Számára az európai parlamenti választás nagyon komoly siker volt. Igazából Morvai Krisztina sikere volt 2009-ben, de Vona Gábornak sikerült a pártjával elhitetni, hogy ez valójában az ő sikere volt. 2010-ben már őneki sikerült a pártot bevezetni a parlamentben. Éreztünk az akkori tudósításokban egyfajta keserűséget, de mégis mindenki Vona Gábor politikai teljesítményének vette az akkori parlamenti bejutást. Most az önkormányzati választáson az önkormányzati rendszer miatt, illetve a megváltozott peremfeltételek miatt könnyen lehet, hogy a Jobbiknak nem lesz meg ez a sikerélménye október 3-án este, és ez bizony Vona Gábornak is nehézséget fog okozni. Annak a Vona Gábornak, akit eddig a sikere legitimált, és az ő sikere tette azt lehetővé, hogy a párton belüli törésvonalak ne feszítsék szét a pártot.
Van valami magyarázatuk arra, hogy a Jobbik sikereiben oroszlán részt vállaló Morvai Krisztinát csak a parlament ülésezésének első napjaiban lehetett ott látni? Most, mintha nem volna sehol.
Itt én előbb a kicsit terjengős válaszomba utaltam rá, hogy Morvai Krisztinától ellopta úgymond a sikert 2009 és 2010 átmeneti időszakában Vona Gábor, és sikerült lényegében kisajátítani a Jobbikot, míg 2009 júniusi választások, európai parlamenti választások előtt a kampány azért Morvai Krisztinára volt kihegyezve. Az a kiszorítása Morvai Krisztinának avval járt, hogy ő most a jelenlegi pártvezetésben nem vállal szerepet, illetve a parlamenti munkában sem. Ugye az a megállapodás, amit Vona Gábor Morvai Krisztinával kötött, hogy majd államfőnek jelöli a pártja, ha bekerül a parlamentbe, az nem vált beválthatóvá, hiszen a Jobbiknak nem volt elegendő képviselője ahhoz, hogy államfőt jelöljön. Ez bizonyára egyfajta feszültség a kettőjük kapcsolatában, és ez az egyébként, ami Morvai Krisztinát egy belső ellenzéki szerepre a Jobbikon belül predesztinálná. Ha tehát Vona Gábor meggyengül, a pártban feszültségek vannak, akkor könnyen meg lehet, hogy Morvai Krisztina a sértett Morvai Krisztina lesz az első, aki őt kritizálja, de elfogadom, vagy elismerem, hogy ezek azért a fantázia kategóriájába tartó elemzői vélemények, tehát itt azért még sok ismeretlen van. Meg kell várni október 3-át, de nagyon valószínűtlen, vagy nagyon nehéz lesz a Jobbiknak elhitetni, hogy siker az önkormányzati választás. Még nehezebb lesz, mint áprilisban. Áprilisban ugye azt mondták, hogy ugyan jobb eredményre számítottak, de hát örüljünk annak, hogy bekerültünk a parlamentbe, meg megduplázódott a szavazótábor.
Azt mondták, hogy győzni akarunk, és győzni fogunk.
Ez igaz, de az ott volt egy eredmény, tehát 47 képviselő bekerült, és kétszer annyian szavaztak a Jobbikra, mint 2009 nyarán. Ez a sikerélmény, ez nagyon valószínűtlen, hogy most októberben megadatik a Jobbiknak.
Nem minden pártnak ugyanott kell nézni az eredményeit, hogyha a teljesítményét meg akarjuk ítélni. A Jobbikot hol kell figyelni az országban, ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy erősödött vagy gyengült?
Mindenhol kell figyelni, mert tudjuk, hogy áprilisban hol milyen eredményt ért el, tehát mindenhol egy összehasonlítás lehet, mert egy kicsit más a Jobbik természetesen Nyugat-Magyarországon, Budapesten és Kelet-Magyarországon, különösen Észak-Kelet-Magyarországon, de mindenhol van lesz egy bázis, amivel össze lehet hasonlítani, hogy fél év elteltével megváltozott peremfeltételekkel, a protest hangulat elmúlásával, hogyan muzsikált a Jobbik. De azt gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy a legizgalmasabb terep, ahol komolyabb esélye is van a Jobbiknak, az bizony Észak-Kelet-Magyarország lesz, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlése például.
Lehet más a politikát? Azt hiszem, még nem kérdeztem, bár az elején beszélgettünk róla. Lét vagy nem lét a kérdése?
Hát ha nem tud főpolgármester jelöltet állítani, az egy nagyon kellemetlen eredmény lenne az LMP számára. Én azt mondtam, hogy erre ennek ellenére komoly esélyt látok. Ha nem kerül be a fővárosi közgyűlésbe, amire nem látok esélyt, az is természetesen abba az irányba mutatna, hogy az LMP mégsem tud hosszú távon megmaradni, és csak egy egyszeri fellángolás volt ez a párt, és nem tud szervezett pártá válni. Ráadásul, ha úgy ítélik meg az LMP jelöltjei, vagy vezetői, hogy az eredmény rosszabb annál, mint amit el tudtak volna érni, az bizony ott is egy nagyon komoly feszültséget alakíthat ki. Az LMP-ről azért azt el kell mondani, hogy még nagyon sok kérdés rendezetlen. Egy a életciklusa elején lévő pártról van szó. Hiányoznak a döntéshozatali mechanizmusok, hiányozik az országos szervezet, hiányzik annak az eldöntése, hogy ki is az úr a házban. Egy ilyen kicsit kaotikus helyzetben egy rossz eredmény, egy kívülről érkező pofon nagyon komoly belvészhályokat okozhat.
Innen folytatjuk a hírek után. Brázz Ágoston, Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője, az Aréna vendége.